No, szóval, ahogy beharangoztam önöknek, a Szent Miséről szeretnék gondolatokat megosztani. Ezzel kapcsolatosan nem hoztam egy külön vázlatot. Remélem, hogy így is követhető. De hát miért ne lenne követhető? Hiszen csak egyszerű megjegyzéseket fűzök a Szent Mise különböző elemeihez, amelyeknek az egymás utánisága úgyis ott van az önök fejében, meg a szívében. Hiszen bízom benne, hogy jártak már misén mindannyian, tehát tudják, hogy miről van szó. Személyes reflexiókat, ilyen tanúságtevő jelleggel személyes gondolatokat szeretnék megosztani, hogy mit jelent nekem, hogy élem én ezt meg. Önök is gondolkodjanak ezen el, és akkor lehet innentől kezdve ez a mostani együttlétünk egyfajta ilyen nagybőjti felkészülési találkozás alkalom a húsvét kegyelmeire, amely húsvéti misztériumban a Szent Mise megszületik, ugye utolsó vacsora, és amelyről a Szent Mise maga is szól, a húsvétot ünnepeljük. Az első elem, amin úgy elgondolkodtam, a megérkezés a templomba. Amikor megérkezünk a templomba a miséhez, akkor hazajöttünk. És ugye a templomnak a tere is egy multidimenzionális, tehát hogy sok különböző dimenzió, tehát helyzetet, értéket, tartalmat, hozzáállást kívánó térelemnek az összessége, egy ilyen kompakt tér, tehát van bejárata, előcsarnoka, van hajó, és a hajó és a szentély találkozásánál van az áldoztatás, és mi benne mozgunk, kaputól az áldoztatás felé, aztán vissza. Tehát egy ilyen lüktető mozgás benne a térben végig. Akkor megérkezünk a templomba. Először is a bejáratnál ott hagyjuk a vizes kabátunkat, most lelki értelemben. Ott hagyjuk a cipőnket, amikor hazaérkeztünk, a vizes, sáros, havas cipőnket a bejáratnál. Nem megyünk be vele a hálószobáig. Hogyha a lakásunkhoz hasonlítjuk a templom terét, és azért nem elfelejtendő, hogy az első templomokat családi házakból alakították ki az ókorban. Bejárattól a hálószobáig, az étkezőasztalig és a hálószobáig vonulunk, ahol megtörténik az egyesülés az Istennel. A bejáratnál ott hagyom a vizes kabátomat, a gondjaimat, a bajaimat, ott hagyom a sáros cipőmet, a bűneimet, és úgy megyek be, és egyre beljebb-beljebb, hogy tiszta vagyok. Amikor hazamentem, akkor leveszem azt a ruhát, amiben a munkahelyemen volt, a melegítőt húzok mondjuk. Leveszem az zakót, az öltönyt, nyakkendőt, és csak egy póló van rajta, meg rövidnadrág, vagy egy otthonka. Tehát az ember egyre inkább önmagává válik, leveszi az állarcait, amivel kint volt a világban. A templomban is ezt át kell éljük, hiszen hazajöttünk. Ez az atyám háza. Ugye Jézus maga mondja, hogy az atyám háza, ez az én atyámé is, mert meg vagyok keresztelve. Keresztet vetünk a mise elején az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ennek a nevében, ebben a névben kereszteltek meg engem. Ez a homlokomra van írva. Ennek a névnek óriási súlya van, hiszen leborul előtte minden hatalom. A név előtt leborul még a sátán is, az alvilág, a pokol, az összes ördögök, mindenki leborul előtte. Pál apostol írja a Filippiekhez írt levélben. Ez a név sokakban gyűlöletet vált ki. A Szíriában százszám ölik a keresztényeket a név miatt. Nem azért, mert tudják, mert nem értenek egyet a katekizmusban pár gondolattal, hanem mert hordozzák ezt a nevet, amit én keresztet magamra rajzolom ezt a nevet. Emlékeztetem magam arra, hogy ez a név az enyém. Ennek a névnek a hatalmában, ennek a névnek a gazdagságában élek. Következik a bűnbánattartás a mise elején. A bejárati ajtó ezzel a jelszóval nyílik ki, hogy Uram, irgalmazz. Ismerik azt a történetet, hogy Péter apostol előtt megjelenik egy bűnös ember a mennyország kapujában, és megkérdezi, mondja neki Péter apostol, hogy bejöhetsz a mennyországba, ha föl tudsz nekem olyan dolgokat most sorolni, amit én pontozok, és minden jó tettedért, meg jó dolgodért én pontokat fogok adni, és hogyha 1000 pont összejön, akkor be tudsz jönni, akkor beengedlek. És megrendül a férfi, és akkor mondja, hogy hát befizettem az adót. Péter álmosodik, hát nem mindenki szokta, 5 pont. és ledöbben, hogy csak 5. Hogy jön ebből össze az 1000? Jártam rendszeresen szent misére. Hát kötelező volt, mert előírás, 2 pont. Nem csaltam meg soha a feleségemet. Ez alap 0 pont. Akkor dobtam be a hajléktalanoknak a kis műanyag poharába, metro aluljáróba pénzt. Hát ez egy nemes gesztus, 10 pont. És hát számolja magában az ember, és hát még 100 se jön össze, nem hogy 1000. És így sorolja, és akkor 1 pont, 2 pont, ezért nem jár pont, 1 pont, 2 pont, 8 pont, ezért nem jár pont. Teljesen kétségbeesik, és a végső kétségbeesésében sírva, tehát hatalmas könnyekkel a szemben, hogy uram, irgalmaz nekem. 999 pont. Kinyílik az ajtó. Az Istennek az irgalma az, ami azzá tesz minket, akik vagyunk, és akik még lehetünk. A saját életszentségünk kulcsa az Istennek a végtelen irgalma. Nem az én sztárságom, hogy mekkora nagyszerű, erényes ember vagyok. Ez kell, ezzel kinyílok az irgalomnak. Minden jó tett kinyit, hogy még több irgalmat, szeretetet fogadjak be. Az irgalom azt jelenti, hogy ez a szeretet, amivel Isten irántam van, ez feltétel nélküli. Ezt nem érdemlem meg, ez ingyenes, visszavonhatatlan. Tehát egyszer Isten eldöntötte, hogy szeretni fog engem, mert soha nem hagyja ezt abba. Én nem tudok olyan halálos bűnt elkövetni, hogy abba hagyja a szeretést. Soha nem vonja vissza. És amikor azt mondjuk, hogy Uram, irgalmazz, akkor a elesett, síró kisfiú könyörög az apukájához, hogy vegye fel, mert ő elesett, és sáros, és koszos, és lehorzsolta a térdét, és csupa vér, és ott sír. Nem tudom, ismerik-e Gregorio Allegri-nek a Mizeréréjét, az 50. Zsoltár megzenésítését. Szokta itt a nagy héten, a nagy pénteken főleg a kórus énekelni. Ez egy gyönyörű megzenésítése annak a Zsoltárnak, amit Dávid imádkozott, amikor Bécsavával vétkezett, ugye, és Nátán próféta szembesíti, hogy hát azért hagyján, hogy vétkeztél egy másik nővel, mintha nem lett volna elég, hogy hány feleséged van, de még mellette megöletted a férjét is, hogy ezt az asszonyt feleségül vedd, ismerik a történetet. És a Dávid bemegy a templomba, és ezt a Zsoltárt imádkoz, az 50. a Miserere Zsoltárt. És hogy Allegri megzenésítette a 16-17. Század fordulóján élt, és hogy éneklik a Zsoltárt a Gregorián dallammal férfi kórusa, a Sixtusi Kápolna kórusa, és a refrént, a Mizerérét, az kisfiúk éneklik szopránban. És a csúcsa a refrénnek mindig, amikor egy kisfiú a lehető legmagasabb szoprán szólamban könyörök, hogy Mizerere mei, irgalmaz nekem. Ez annyira megrendítő, hogy egy kisfiú sír föl, a Dávid, mint Istennek a kicsi fia, aki elesett és könyörög az atyához, hogy irgalmaz nekem. És érdekes, hogy meghal a kisfiú, aki fogant ugye a Betszavéban, és Dávid mégis megnyugszik, mert már átélte ott az imádságban, hogy megbocsátott. Jön a dicsőség a magasságban Istennek himnusz. Loyolai Szent Ignác mondja, és ez egy óriási gondolat, hogy Isten azért teremtett minket, hogy dicsőítsük őt. Az Isten azért teremtette az embert, hogy az ember dicsőítse őt. Ezért vagyunk, hogy dicsőítsük őt. Nem azért, hogy panaszkodjunk, hogy magunkkal foglalkozzunk, hogy sajnáltassuk magunkat, hanem hogy dicsőítsük őt. Ezért vagyunk. Ez a himnusz megtanít minket erre. Ezzel a felsorolásszerű dicsőítéssel, hogy nem indokol semmit, hogy miért. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Ok nélkül, oktalanul, csak sorolja. Újabb és újabb formákat keres, szinte dadog. Jön a kollekta, vagy szó szerint fordítva a gyűjtő könyörgés, a könyörögjünk mise elején. Én is hoztam mise szándékokat, minden misére vigyek személyes mise szándékokat. Azért van az, hogy a papa könyörögjünk után tartson egy kis szünetet, hogy az emberek gondoljanak a saját szándékaikra. Mit hoztam most? Nem jöttem üres kézzel. Ha nem is jut eszembe más, hoztam a nyavajáimat, a nyomoraimat, amivel mindig találkozunk. Ádám és Éva vétke óta mindig találkozunk a nyomorunkkal. Ezt mindenképpen elhoztam ide. Jön az Ószövetségi olvasmány. Ugye Szent Ágoston mondja, hogy ami az Ószövetségben lappang, az az Új Szövetségben nyilvánvaló. Ami ott rejtett, az Új Szövetségben az szembetűnő Krisztus. Pál apostol azt mondja, hogy az Ószövetség ideje, a Krisztus előtti időszak, az ígéretek ideje, amelyek Krisztusban beteljesednek, és mi ezért is hallgatunk minden misén ószövetségi részletet is, az ígéret, ami most beteljesül. Nekem mi mindent ígért már az Isten? Merek-e remélni azok beteljesedésébe, vagy már rég lemondtam róla, elcsüggett a hitem? Jön a válasz a Zsoltár, aminek van egy refrénje, amit ismétlünk, egy antifóna. Amikor mondogatjuk ugyanazt, mint amikor a kérődző állat újból és újból újra emészti, újra rágja, újra emészti ugyanazt a táplálékot. Ez egy óriási pedagógiai gesztus az egyház részéről, hogy van egy mondat, amit rágcsáljak, szopogassak, ízlelgessek. Énekelve még jobban megmarad a memóriámban, az emlékezetemben. És aztán azzal megyek a miséről, mondogassam azt, ami lehet akár ez is, hogy irgalmaz nekem, Uram, a te nagy irgalmasságod szerint. Jön a Szent Lecke, ami mindig apostoli szöveg. Páli levelek, katolikus levelek, karácsony, húsvét időben az apostolok cselekedetei, esetleg a Jelenések könyve, az apostol. Pál apostol mondja, hogy az apostolok szikla alapján állunk. 12 alapköve az egyháznak, amire ráépült az egyház. Az én hitemnek az alapja is az apostol tanúságtétele. Volt 12 ember az emberiség történetében, akik látták a feltámadt Krisztust a halála után, ők látták élőként Jézust. És mi azért vagyunk keresztények, mert mi elhittük nekik. Ilyen egyszerű. 12 férfi előáll, és azt mondják, hogy mi láttuk élőként a halála után. És ezt mi elhisszük, és azért merjük elhinni, mert ennek az elhívése, csúnya szóval, erőt ad, világosságot, hatalmat, karizmát, tudatot, boldogság élményt. Mindent az apostoloknak köszönhetünk. Jézus és köztünk mindig ők a filter. Még akkor is, ha van direkt kapcsolatunk Jézussal. Jön az Alleluja, ami egy dicsőítő imádság, az öröm újjongó imádsága mindig. Csak sajnos ezt mi sokszor elfelejtjük. És megengedjük magunknak azt a káros luxust, hogy felül kerekedjen bennünk a kesergés és a panaszkodás. Ez az Alleluja is egy ilyen pedagógiai elem, hogy örülj, hisz feltámadt a halálból. Nincs mit vesztened, örök életed van. Merj örülni ennek, és akkor nem fog megkísérteni a reménytelenség, az értelmetlenség, a pokolnak a veszélye, ami pontosan ez a reménytelenség és értelmetlenség. Jön az evangélium, amire ez az öröm fölkészít, a feltámadásnak a jó híre. A maratoni csata után, akkor legyőzték az aténiek, a perzsákat, a görög katona hazáig szalad 42 kilométert, és akkor beesik a város kapun, csak ennyit tud mondani, hogy evangélion. És összeesik, és meghal a legenda szerint. Innen a szó egyébként. Beesik a katona hullafáradtan, hogy evangélium. És az emberek ebből tudtak mindent. Nem kellett magyarázni, hogy melyik hadosztály hol állt. Ki volt a leghősiesebb a csatába, hogy az X görög hős hány perzsát ölt le. Ezt nem kellett sorolni semmiért, csak annyi, hogy evangélium. Ebből mindenki mindent tudott. És megkönnyebbültek, és elmúlt a szorongás, hogy ha veszítünk, akkor a perzsák elpusztítják a várost. Egy pap kiáll a szószékre, és ezért pap meg csak felszentelt személy hirdet evangéliumot, hogy evangélium. És Krisztus passziója is evangélium. A kufárok kihajtása a templomból is evangélium. Jön a homília. Amikor Jézus beszél hozzám. A prédikációt bárki tarthat. Azt hiszi, Szent Ferenc is prédikált, meg Rufino testvér prédikált, meg Leó testvér prédikált. Homíliát csak felszentelt személy mond. A pásztor beszél a nyájához. Akiknek volt otthon kisállatuk, azok tudják, ez a becéző szeretet a kisállatokkal szemben, amikor simogatja, babusgatja a kisgyerek azt a kisbárányt, azt a kis nyuszit. Isten is ilyen gyengétséggel beszél hozzám. Van mindig egy mondat, ami nekem szól, akkor is, hogyha az apap nem tud beszélni, nem tud jól homíliát tartani, dadog, össze-vissza beszél, felolvassa, nem készült rá, akkor is van egy gyengét szava a pásztornak hozzám az ő juhához. Jön a hiszek egy. rendszerváltáskor volt egy tévéműsorban, hogy riporter megállított az utcán embereket, hogy ki miben hisz. És megállított egy kamasz fiút is, aki eléggé lazán, vagányan volt felöltözve, hogy te miben hiszel? Tehát az operatőr mellett a riporter tartja a mikrofon. A fiú lehajtotta a fejét és fölnézett. Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, a mennek és földnek teremtőjében. És ez így a magyar egyen így a kamerával itt szembe, ez a laza gyerek így elmondta, hiszek egyet. Mindenki meg volt döbbenve, van riporter is, a gyerek aztán elment. Ebbe hiszek. Hogy miben hiszek? Hiszek-e ebben? Ebben hiszek-e? Vagy mi másban? Földi mennyországban? Egy wellness istenképben, aki mindenkit boldoggá tesz, minden hívő mindig egészséges. Senkinek soha semmi baja nem lesz. Ez egy wellness isten. Vagy bocsássák meg, én is úgy hallottam, az alkoholista isten, aki mindenkit szeret, mindenkit keblére ölel, és mindenkinek fizet még egy kört. Miben hiszek? Abban akkor ott. Ebben hiszek. Amit az egyház akkor ott mondott velem, és én is mondom. És erre rámerem tenni az életemet. Annyira megrendítő, hát mindannyian tudjuk, csak hadd említsem meg én is a megrendültségemet, hogy Egyiptomból átmennek Líbiába vendégmunkásnak, 21-en. Építkezésen dolgoznak, és elkapják őket ezek az elképesztően súlyosan megterhelt valakik, mert mégis emberek, ők is. És kivégzik őket, mert keresztények. Összegyűjtik őket a munkahelyen, hetekig bezárva tartják, aztán felhúzzák a narancssárga ruhát rájuk, hogy mégis legyen egy rítusa az egésznek. Mint amikor fölkészítették az ókorban az áldozati állatot, hogy bekenték liszttel, koszorút tettek a bika fejére, stb. És leölték. Mibe hittek ebben? Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, a test feltámadásában, az örök életben, ebbe hiszek. Jönnek az egyetemes könyörgések. Az ember ilyenkor döbben rá arra, hogy mekkora hatalmam van. Ezt a hatalmat úgy hívják, hogy közbenjárás. Hogy én tudok imádkozni Istenhez, az én atyámat meg tudom kérni. Oda megyek az apukámhoz, hogy te apukám, a munkahelyemen az a férfi, ott nagyon rosszul van ám. És az egyetemes könyörg is összegyűjtögeti, és összefoglalgatja valahogy ezt a rengeteg szándékot, ami van. És én ebbe kimondom, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Sokan nem tudják, hogy az egyetemes könyörgéseknél a hangsúlyos elem, a lényegi elem nem az intenció, hanem a válasz. Egy valaki ott felolvassa, egy első áldozó gyerek, hogy add, hogy jobban szeressük anyukánkat, meg apukánkat, és akkor 5000 ember rávág egy székes egyházba, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Ez a lényeges elem, nem a kérés. Nagyon fontos. És mi akkor ott mindannyian azt a szándékot magunkévá tesszük. Hogy az én kicsi szándékom, amit ott félve előadtam egy ilyen kis közösségi misén, ahol vannak spontán egyetemes könyörések, és mindenki magáévá teszi, mindenki beleteszi a közbenjáró hatalmát. Megkeresztelkedéssel az imára hatalmat kaptam. Nem csak feladat, ez hatalom. Következik a felajánlás. Ugye a pap azt mondja, nem mindig halljuk, hogy áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret, a bort. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Az a pici ostya, az a falatka kis valami, meg az a kortybor, az az én munkám. Nem érzem jól a munkahelyen magam, sokat kell gürcölni, nagyon kevés a pénz, és akkor ott a misén szembesülök vele, hogy ott van. Az, ahol nem érzem jól magamért, annyit kell gürcölni, amért annyira keveset fizetnek, az ott van. Az nem a Tesco nemzetközi áruházlánc vezérigazgatójának a zsebében, meg a bankszámlájában, hanem ott. Vagy nem a munkahelyemen, meg a egyébben, az ott van, ott az oltáron. És ott az oltáron ott van az én verejtékem. Ugye Ádámnak azt mondja Isten, hogy arcod verejtékével keresett kenyered. Ott van a verejtékem. Én magam vagyok ott. A kenyérben és a borban magunkat ajánljuk föl, a szenvedéseinket. Áldozatnak ugye azt a szenvedést nevezzük, aminek van értelme. És a keresztények tudják, és ez is egy óriási hatalom, mert ezt nem tudják a nem keresztények, hogy Jézus áldozata értelmet ad a szenvedéseinknek, és áldozattá teszi ott az oltáron. Következik az év eukarisztikus ima, ahogy a prefációval kezdődik, az Úr legyen veletek és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, és a mi atyánk előtt az ő általa, ő vele, ő bennével fejeződik be. Ez az eukarisztikus ima az a gyönyörű pont, pillanat, amikor a tengerbe beleömlik a folyó. Hogy idehoztuk az emberi nyavajáinkat, letettük az oltárra a munkánkat, a küzdelmeinket, és itt most ez Krisztus testévé és véré válik, ebben az imádságban. A konszekráció, az átváltoztatás ennek a nagy imádságnak az egyik eleme. Belefolyik a folyó a tengerbe. Ugye azt tudjuk, hogy ahol a folyó belefolyik a tengerbe, ott a tenger is édes, azon egy területen. Tehát, hogy megédesíti a sós tengervizet az édes folyami víz. Hogy Isten nem elnyel bennünket, hanem beenged a világába, ahol nekem helyem van. Amikor Istennel egyesülünk, ez nem olyan, mint amikor egy pohár vízbe belecsöppentünk egy csöpp málna szörpöt. Én önmagam maradok, mégis elmerülve Istenben. Isten nem akar magába fullasztani. Isten nem akar elnyelni és megenni és megsemmisíteni, hanem hátrébb húzódik, hogy szeretném, ha önmagad lennél bennem. Isten nem akar elnyomni bennem semmit. Szabad önmagammá legyek. Isten örül annak, aminek én örülök. Ő neki fontos az, aki vagyok. És az eukarisztikus imában ezt átéljük, hogy az a kenyér, ami az én munkám gyümölcse, az lesz Jézus testévé. Az, amit odavittünk, ami lehet, hogy nem is egészen szabályosan kerek, lehet, hogy már száraz, lehet, hogy már kicsit dohosszagú. Az lesz Jézus testévé. És az a bor lesz Jézus vérévé. Az eukarisztikus ima első eleme a prefáció. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, és aztán a hisz szent vagyig jön egy ilyen szép, dicsőítő jellegű megemlékezés Krisztus nagy tetteiről. Az emeljük föl szívünket, ugye a szabadság, hogy nem köti semmi, könnyű, nem húzzák le a bűnök, szabad a gondoktól, és fölemeljük. És a pap még ugye a két kezét így szétterjesztve egy emeli. Hát amikor az ember két kezét így szétterjesztve nyújtja valami felé, az az ölelésnek a gesztusa. Hogy ilyen ölelő karokkal sietünk Krisztus elé. Aki a kereszt áldozatában, ugye az, mi se az a kereszt áldozatának az ünneplése, hát kitárja karét, hogy visszaöleljen. Ez a prefációval veszi kezdetét az ölelés, amikor úgy nyúlok felé. És ő a konszekrációban, amikor átváltozik a kenyér és a bor, akkor visszaölel, akkor találkozunk, ez a két ölelés találkozik. Következik a szent vagy. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten. Izajás próféta 6. fejezetéből van ez a mondat, ez az imádság. És ezt az imádságot az angyalok egy különleges csoportja, a bibliai szöveg szerint a szeráfok imádkozzák. A szeráfok, akiknek a nevük jelentése az, hogy akik lángolnak. Meg vannak gyulladva az Istentől, áttüzesedtek tőle. Tehát akik ilyen lángolóan szerelmesek. Ez egy ilyen szerelmes imádat, amit ők kifejeznek, hogy 6 szárnya repkednek körül Isten körül is, és lángolnak, tele vannak tűzzel. Mint Mózes égő csipkebokra, hogy ég, 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 de nem hanvad el. Amikor majd megáldozunk, mi is ilyenek leszünk, hogy Isten tűze alá száll a szívünkbe, és nem fog megsemmisíteni. Mint amikor Máriának a szívébe, és a méhébe alá szállt Isten igéje, és Mária nem semmisült meg ettől. Isten soha nem nyomja el az embert, nem gyalázza meg, nem alázza meg, hanem önmagammá válok. Hihetetlenül tapintatos az Isten mindig. Meggyújt úgy, hogy ne égjek el. Következik a lélek hívás, amikor a pap kiterjeszti a kezeit a kenyér és a bor fölé. Ugye a Szentléleknek a kiáradása erre, a kis szegényke kenyérre, erre a korty, ilyen-olyan borra. Ez a lélek az, aki hordozta Jézust Máriának is. Ugyanaz történik meg az oltáron, mint Mária méhében. Mária tisztelete közel segít minket az oltári szentséghez. Mária mindig az oltári szentségi Krisztus szolgálatában is áll, és segít minket a Mária tisztelet, hogy jobban, mélyebben szeressük az Urat. Következik az alapítás elbeszélése, a konszekráció vagy átváltoztatás. A zsidóknak a pászka vacsorájában, a húsvéti lakomájában, amiben megszületik a mi misénk, Ugye ez a szabadulás elmesélése, amikor a családfő elmeséli a szabadságot, hogy hogyan szabadultak ki Egyiptomból a zsidók. Ez a szabadságnak az evangéliuma, akkor ott a konszekráció. Akkor az anyag úgy szabadul meg, ugye hányszor és hányszor szenvedett a kereszténység is, meg mi is, hogy ettől, hogy szabadulnánk az anyagtól, hogy az anyag az rossz, a test az rossz, a hús az rossz, a testi vágyak rosszak. Nem. A kenyér nem rossz, az anyag, amiből a kenyér és a bor van, nem rossz. Isten nem veti meg, hanem átalakítja, konszekrálja azt. Hogy a mi szegényes anyagunkat Isten a lelkével konszekrálni akarja, vagy szabaddá tenni, ahogyan a szabadulás elbeszélésébe kódolja Jézus a konszekráció szavait az utolsó vacsorán. Íme hitünk szent titka. Erről szól a hiszek egy, erről szól a keresztény lét. Ez a hit titka, ez a hit szíve, ez a hit lényege. És mi válaszoljuk rá, akklamációnak mondjuk, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ebben a kirobbanó felkiáltásban ott van a múlt, a halálodat hirdetjük. Ott van a saját múltunk is. Például, hogy tegnap elkövettem egy bűnt, de ma a mise előtt meg tudtam nyomni. Ez az én múltam, az én bűnös múltam, ami már múlt, meghalt. Halálodat hirdetem, meghaltál ott a gyóntatószékben az én bűnöm miatt. És én ebben életre keltem. Hittel valljuk feltámadásodat. Ez a jelen, hogy valljuk a feltámadást. Amíg el nem jössz, ott azoknak a kopt egyiptomi férfiaknak ott a tengerparton eljött a világ vége. Eljött, és megváltotta őket. Kopt egyház szenté avatta őket másnap. És ikonokat készítettek már róluk. Tegnap 100 keresztényt végeztek ki Szíriában az iszlám állam katonái. Világot bejárták azok a videók, ahol a moszuli múzeummal elpusztítják az ősi asszír és babilon emléktárgyakat ezek a harcosok. És miközben a világ ezen szörnyűködött, hogy jaj, szegény ókori szobrok, addig 100 keresztényt végeztek ki, férfiakat, gyerekeket, nőket, bírósági eljárás nélkül, és semmi kérdést fel nem téve. Kivitték őket, és jobb esetben lelőtték, mert akkor nem szenvednek. Tudjuk, rosszabbik eset az, hogy lelocsolják őket gyúlékony anyagokkal, és elégetik elevenen. Ez a kedveltebb változat. Tele van az internet ilyen videókkal. Tegnap 100 keresztényt öltek meg. Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Aztán jönnek a megemlékező részek, hogy halászát, hogy meghalt és eltemették, harmadnapon föltámadhattak közül. Tehát amikor a pap elmondja még egyszer a húsvétnak a nagy dicsőítét, nagy értékeit felsorolja ott. Mi mindent tett értünk Jézus? Mi mindent tesz most is értünk Jézus? Értem Jézus. Folyamatosan cselekszik ez a Jézus. Nem a múltnak egy passzív hőse, akire visszagondolunk, ő most is él és cselekszik. És a szolgáiban cselekszi meg az üdvösséget, és ez mégiscsak erőt és lendületet ad annak azért, hogy hívők legyünk. Hány és hány egyházüldözés, meg keresztény üldözés volt a világban. Hány és hány százezer millió keresztényt öltek meg. És érdekes, hogy ennek ellenére a kereszténység még mindig vonzó. Ugye Tertullianus mondja, hogy minden megölt keresztény véréből újabb keresztények születnek. Elpusztíthatatlanok vagyunk. Jézus most is cselekszik, és örök életet ad. Aztán jön egy második lélekhívás az eukarisztikus imának, amikor azért imádkozik a pap, hogy mi, akik magunkhoz vesszük az oltári szentséget, a Szentlélek által egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Akik megáldozunk, közösségre lépünk egymással, tehát hogy átjár ugyanaz a Krisztus, hogy ez a legmélyebb kapcsolat, egyik legmélyebb kapcsolat ember-ember között. Hogy áldozott a feleségem is, és áldoztam én is. Hogy ez egy mélyebb kapcsolat férfeleség között. A gyerekeim és én, a barátaim és én, az ellenségem és én. Mennyire megrendítő, hogy az, akit én nem szeretek, az is áldozott. Ő is ott állt a gyóntatószék előtt, hogy Jézus szereti őt is. Aztán jön a közben járó rész, amikor a pap felsorolja, hogy kikért ajánlja föl ezt a misét, élőkért, holtakért. Itt vagyunk a tűzben, mint a szeráfok, ugye a konszekráció után vagyunk, és a papot kimondja, hogy igen, Uram, ebben a mély ölelésben kérlek, ő róla, hogy azért tudatosítjuk a mise elején a saját szándékainkat, a könyörögjünk után, hogy mit hoztam én ide, nekem kik most a fontosak, és ezek az Istennek fontosak. Ott a konszekráció után a pap kimeri mondani, vagyis hogy látjuk ott, hogy Istennek ez nagyon fontos, aki nekem fontos. És jön a záró doxológia, ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, Atya a Szentlélekkel együtt. Amit mondtam az előző előadásomban is, hogy Jézus van a középpontban, ő érte tesszük, ő általa, ő vele, ő benne. Megint csak egy erőt adó igazság, hogy hát éljünk így, ő általa. Ő vele és ő benne harcoljuk meg a munkát, a családi küzdelmeket, a közösségi problémákat. Aztán jön a mi atyánk. Az evangélium imája, az egyetlen ima, amire Jézus megtanít minket. Minden más imádságot innen-onnan csemegéz össze az egyháza történelem során, meg a gyakorlat. Ezt Jézus imádkozta. Ez az övé. Ezek a saját szavai. Az ima, az evangélium imája, az új szövetség imája. Sőt, ahogy mondták az ókorban, a szeretetnek az új parancsa, a mi atyánk maga, a szeretet parancsnak a hordozása. Mi atyánk után pedig imádkozunk a szabadságért, a szabadulásért, hogy szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Milyen érdekes, hogy a gonosztól szabadítson meg minket. Ne a gyenge forintárfolyamtól, ne a munkanélküliségtől, ne a betegségtől, a gonosztól szabadítson meg. Jön a békecsók szertartása. Amikor ezt a békét nyújtom, azt a békét, amit én befogadok, továbbadom másoknak, és ez egy szimbolikus gesztus. Az Atya megbocsátott nekem, a fiának, hogy a tékozló fiú is az Atya gesztusa. Magam részéről ezért nem értek azzal egyet, és ez liturgikusan is indokolt, ne fogjuk meg egymás kezét a mi atyánk alatt. Mert a mi atyánk az Atya és a tékozló fiú találkozása, nem az, hogy mi tesók vagyunk. Ez az Atya és a tékozló fiú közötti kommunikációról szól. Azért atyámról van szó, az enyém, meg az övéről, de ezt mindenki így sugarasan felé irányulva éli meg. Tehát ez egy sugaras, egy középpontból kiinduló sugaras imádság, és nem körkörös. Én vagyok a tékozló fiú, atyám, és ezt kimondom, és ő megbocsát nekem, és én megbocsátok akkor annak, akit bántottam, meg aki bántott engem. Ezt nem ismerem a mellettem ülő nénit, betévedtem egy templomba külföldön, de ez egy szimbolikus gesztus. Abban a néniben megbocsátok mindenkinek, annak is, aki bántott, aki kirúgott a munkahelyemről, aki rágalmaz engem. Ez egy szimbolikus gesztus. A pap megtöri a kenyeret, több részre töri azt. Mindannyian egy test vagyunk, ebből az egyetlen kenyérből részesülünk. Mindannyian Krisztus testének, az egyháznak egy kis töredéke vagyunk, akiben ott van a teljesség, mint egy földhöz csapott tükör az oltári szentség, hogy minden kis cserépben, tükörszilánkban láthatom magamat meg az eget. Mindegyik a teljességet hordozza. Tehát akármilyen picurka is, a teljességet kapom meg, a 100% Krisztust. Jön az Isten báránya. Amikor ott állunk a bárány ítélő széke előtt, Jelenések könyve, 5. fejezet 6. Ott állunk előtte, és olyan érdekesen ábrázolja ott a Jelenések könyve szerzője, hogy ott állt a bárány, mint egy megölve. Tehát megölték, ugye halott, és áll, négy lábán áll. Tehát amikor megölnek egy bárányt, az nem áll a négy lábán. Vagyis egy olyan szimultán egyidejűség, egyszerre halott és élő, övé a halál és az élet, minden az övé. És milyen érdekes, hogy aki megítél bennünket, az nem egy vérengző szörnyetek képében van ábrázolva, mint egy horrorfilmben, hanem egy bárány, aki a szelídségnek, a békének, a szótlanságnak, az alázatnak a szimbóluma a Bibliában. Ott áll ez a szelíd, békés, szótlan, egyszerre halott és egyszerre élő, tehát hogy minden hatalom benne fuzionál. Ott van az összes vér és seb rajta, amit megölte, az én bűneim, és mégis él. És én hozzáfordulok, hogy bocsáss meg, miserere nobis, irgalmaz nekünk. Uram, nem vagyok méltó. És következik az áldozás, nem vagyok méltó, ez nekem nem jár, ez ajándék, kapom. Az oltárszentséget mindig kapjuk, ajándékba, ez nekünk nem jár. Mi a szírgalommal, meg a bocsánatkérésünkkel, meg az alázatunkkal, mint a fészekben a kismadar, akit kinyitjuk a csőrünket, és passzívan várjuk, hogy Isten belehelytse az egyháza által az életet adó kenyeret, magát a fiát. Én ő bennem, ő én bennem. Minden áldozatom beteljesedik, minden szenvedésem, nyomorúságom itt értelmet kapott, amiben hittem, amit láttam a konszekrációban, az most átjár, az az életem részévé válik. Üdvözülök. Ez az üdvözülés. Lehetőség szerint tartsunk áldozás után csendet, az intimitásnak a csendje. Amikor mély ölelésben vagyunk, és senki nem mond a másiknak semmit, mert minden szó zavaró lenne, meg úgyis mindent tudunk már. Csak élni akarjuk ezt az egységet, és a csönd ezt biztosítja nekünk. Ezt az intimitást, ezt a megrendült találkozást fogalmazza meg az áldozás utáni könyörgés. Könyörögjünk, és aztán következik az áldozás. Jönnek a hirdetések. Mi arról szól, hogy a közösségünknek vannak vágyai, tervei, küzdelmei, útkeresései, szeretne boldog lenni. Nem egy random gyülekezet az egyház, akiket összefújt a szél. Hozzák magukkal az útkereséseiket, történelmi kihívásaikat, és ezt összeteszik, és megosztják egymással. Ilyen-olyan programunk lesz, örömünk lesz, ilyen-olyan ünnep lesz a héten, szentnek emlékezete, ilyen-olyan egyházközségi összejövetel. Mi nem egy random gyülekezet vagyunk, hanem egy tudatos közösség, akik egy hajóban utaznak a világ hánykolódó viharos tengerén. Aztán áldást kapunk. Azt mondja Péter apostol, hogy a mi örökségünk az áldás. Hogy vigyük ezt az áldást, a meggyújtott fáklya, akinek ki kell lépni a sötétbe. Az elválaszthatatlan ez a gesztus a következőtől, hogy menjetek békével. Vagyis, hogy vigyétek ezt a fáklyát, ezt a tüzet, aki ott van bennetek. Az ember áldozással érő tabernákulummá lett. Ilyen mobil tabernákulumként mozgunk a világban, visszük magunkkal Krisztus világosságát. És ahogyan bejöttem a templomba, ugye levettem a vizes kabátot, a sáros cipőt, mint a lakásomban, otthon, zsilipeltem, menjünk ki. Ugye, amikor a tenger alatt járóból kibocsátanak egy búvárt, hogy bemegy a zsilipkamrába, ott felhúzza a maszkot magára, bekapcsolja a légzőberendezést, és szép lassan megtöltik a termet vízzel. Ezt kiszorítják belőle a levegőt. És amikor egészen eltelt vízzel, akkor kinyitják a zsilipajtót, ő kimegy, és a nyomás különbség nem fogja összeroppantani őt, ki tud lépni. Tehát leengedik a zsilipajtót, kiszivattyúzzák a vizet, föltöltik megint levegővel. Amikor kimegyünk a templomból, zsilipeljünk. Óvatosan menjünk ki, megbékélten menjünk ki, koncentráltan menjünk ki, és lassan lépjünk egyik dimenzióból a másikba. Elmegyünk otthonról, fölvettük magunkra azt a ruhát, amihez kell, hogy képviselni tudjuk az evangéliumot. A kezünket ott tesszük a gyertya tüze elé, hogy amikor kilépünk, ne fújj el a hirtelen szél, mert bennem van Krisztus, nem kéne elzavarni egy bűnnel, és elindulunk. És építgetjük ezeket az áldozati helyeket, ezeket a templomokat, a szeretetünkkel, a szolgálatunkkal minden embernek a szívében. Én önöknek ezt az elmélkedést szerettem volna elmondani. Hoztam ehhez egy Nem tudom, ismerik-e személyesen a Pajor András atyát. Keresztény életben sokat írt a fiatalokkal való pasztorációról. Egész jó kapcsolatot sikerült vele kialakítani, egy nagyon nagyszerű ember, érdemes lenne akár egyszer ide is meghívni. Neki van egy gyönyörű vallomása arról, hogy ki nekem Jézus. Írt egy könyvet felnőtteknek, egy ilyen felnőtt hittankönyvet, akik felnőttként szeretnének megtérni, keresztényé lenni. Nekik írt egy ilyen nagyon egyszerű felnőtt hittankönyvet, és abban beszél arról, hogy ki nekem Jézus. Egy nagyon szép, nagyon mély, nagyon okos leírás. Nekem tetszett, gondoltam, elhozom önöknek is, hogy kérem, hogy majd olvassák, osszák itt most szét egymás között. Ebből is csak 100 darabot hoztam. És ezt hoztam el önöknek.